Eredményes élettalálkozó 2011. július 22-e. Harc az óriásokkal.
Jó reggelt! Ezt többször el fogom mondani. Jó reggelt kívánok! Sziasztok! Két hete nem találkoztunk, vagy hogy van ez?
Két?
Már akivel? Így van. Ugye most volt a rendes évi kaposvári konferenciánk, és Kaposváron péntek reggel 8-kor volt eredményes élettalálkozó. Reggeli helyett, ez az. Az igazi hősöknek reggeli helyett. Eredményes élettalálkozó, viszont néhányatokkal tényleg nem találkoztunk. Két hétig elvonási tüneteim vannak. Hogy köszönöm nektek, hogy itt vagytok. Butman Tomi kajánul nevet, tudja, hogy az elvonási tünet nem miatta van. És ott pedig reggeliztél. Nem voltál ott az eredményesek. Hoztad a tálcát, és úgy. Igen. Három hete! Előtte meg beteg, akkor ezért van.
Nem,
három hete. Jó. Van egy nagyon fontos gondolatom, és ez az, hogy van egy zsák almám. Igaz? Úgyhogy, ha szeretnétek hazavinni almát, akkor kérlek, hogy Ildikót keressétek. Ott a zsák, így van. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek jut legalább két szem. Igen. De még lehet, hogy több is, jó? Tehát, hogy alma nélkül nem menjetek el, Ildikó jó voltából. Elveg a gyerekeknek hozta. Ha aranyosan néztek, akkor belefértek ebbe a kategóriába. Jó, köszönjük szépen így a gyerekek nevében is. Rendben. Akkor az én tisztem ma abban merül ki, hogy imádkozom, és átadom a szót Ernőnek. Ami egy nagyon jó hír nekem. Jó, ha esetleg, amikor azt mondom, és hallgassátok szeretettel Ernőt, megpróbálnak kisrisszolni valamelyik ajtón, akkor az, aki a legközelebb van az ajtóhoz, vesse rá magát, és tartsa vissza. Jó. Egyébként előbb-utóbb rátok is sor került, tehát csak... És a meglévő hallgatóság erősen megcsapta. Jó, akkor imádkozzunk. Jó reggelt kívánok még egyszer. Ez már volt, igaz? Mindegy, jól van. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a mai reggelt. Köszönjük azt a lehetőséget, hogy gondtalan életet élhetünk. És nem mindig sikerül ez. Túl sokat nézünk a körülményeinkre. De te azt ígérted nekünk, hogy a körülményeink felett adsz nekünk békességet, életet, örömet. Hogy minden ismeretet, értelmet meghaladó békességünk, örömünk lehet. Ezért nagyon hálásak vagyunk neked. Ugyanakkor kérünk, hogy taníts meg minket ezt a gyakorlatban is élni, használni. Hogy a legzavarba ejtőbb helyzetekben is hitből éljünk, ne látás által. Hogy azt mondjuk, hogy bár most minden furcsán néz ki, te azt ígérted, hogy. És aztán erre az ígéretre nézzünk. Ez alapján, az ígéret alapján nyugodjunk, bizakodjunk, én. Úgyhogy köszönjük, és kérünk, hogy áld meg ezeket a mai üzeneteket, az időt, amit együtt töltünk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, ajtónál figyeljetek, Ernőt.
Nagyon rövid leszek, mert utána, ha minden igaz, akkor Gyuri jön, és utána Sanyi. Én megpróbáltam elkerülni a... igen. Fogjátok el! De vicce, köszönöm, mindig megtiszteltetés, amikor beszélhetünk itt előttetek. Igazán csak tényleg rövid gondolat, de még előtte a kaposvári konferenciáról beszéltünk arról, hogy van nekünk egy világszintű vezetőnk, Pásztor Tomás Scheller, és szeretnék róla beszélni néhány gondolatot, mert igaz, hogy már néhányszor találkoztunk, és volt szerencsém beszélgetni is vele, de egy maradandó kép alakult ki róla bennem. Nagyon érdekes volt, hogy amikor megérkezett, akkor tehát azt tudni kell róla, hogy ő soha nem veszi figyelembe az időeltolódást. Igaz, hogy Lengyelországból érkezett, de mindig úgy folytatja a napját, függetlenül attól, hogy honnan érkezett a világ melyik részéből, mint hogyha mi se történt volna. Megérkezett, azt mondja a testvérünk, aki hozta őt Budapestről Kaposvárra, hogy az autóban aludt, mert fáradt volt, és utána egyből prédikált, és hajnalig beszélgetett velünk. Nagyon érdekes volt látni ezt az embert, ahogy jár kell az emberek között csöndesen, egy kis kellemes mosolyal az arcán, és tudnotok kell, hogyha ő nem lenne, akkor mi sem lehetnénk itt. És ez az ember itt sétált, és egy testvérünkkel beszélgettem. Szia Csabi! Beszélgettem, volt egy nagyon nagyszerű koncertünk, Pásztor Tocsáék játszottak, a Fekete Kezek, Fehér Szívek, és hallgattuk a zenéjüket, és Pásztor Scheller odajött hozzánk, köszönt, és a barátomnak felidézett egy beszélgetést. És utána kedélyesen elköszönt, és ment tovább, és mondta a barátom, hogy figyelj, ez a beszélgetés, tudod, hogy mikor zajlott közöttünk? Mondom, nem, szóval 15 éve. 15 éve. Amikor Amerikában volt, és készült ide Kaposvárra, akkor kért egy fényképet a gyülekezetünkről. Mindig készül ilyen nagy csoportkép. És végignézte, és akinek nem tudta a nevét, azt megkérdezte egy kint lévő magyartól, hogy szeretném tudni. Úgy akart ide érkezni, hogy mindenkit a nevén szólít. Nem. Hihetetlen, hihetetlen. És a koncert végén, éjjel fél egykor lett vége a koncertnek, és bemondták, hogy aki szeretne beszélgetni, az menjen a McDonald'sba Kaposváron, így fél egykor, mert Pásztor Kend és Pásztor Scheller már ott vannak, és várnak mindenkit. És azt hiszem, onnan indult tovább Pásztor Scheller. Lehet, hogy McDonald'sokban több dolog történik, mint amire így gondolnánk. Lehet, hogy ott dől el a világ sorsa. Mert álltak Svédországban több mint 20 évvel ezelőtt egy Pásztor Scheller és még néhány amerikai pásztor egy szalvétára firkálták fel a gondolataikat Svédországban, egy McDonald'sban. És utána jöttek ide gyülekezetet alapítani. Úgyhogy van olyan elgondolás, hogy a McDonald's azért ennyire sikeres. Ne, viccelek. Oké, ezt szeretném volna elmondani, hogy csodálom ezt az embert. Pásztor Tom Scheller, rendkívüli ember. Szerény, alázatos, és egy olyan vezető, akit igazán jó követni. Egy nagyszerű példa. Úgyhogy dicsőség Istennek, ilyen helyen vagyunk. És Lukács 22-ből van a gondolatom. Tényleg nagyon rövid leszek. Lukács 22:48, és ez kapcsolódik a két héttel ezelőtti üzenetemhez. Tudjátok, amikor jöttek Jézust elfogni, hogy durván 500-an fegyveresek. És Júdás pedig ugye azonosítania kellett Jézust a katonáknak, és odalép hozzá, és megcsókolja. És ezt mondja Lukács, hogy Jézus pedig mondta néki, Júdás, csókkal árulod az embernek fiát? És így elképzelem a jelenetet, ahogy állnak a katonák, Jézus és az ő kis csoportja, vagy Júdás hátralép, és ott tapintható a feszültség, hogy most mi lesz. És nem furcsa ez a kép, hogy Sátán nem ugyanezt csinálja velünk, tudod? Megkérdezhetnéd, hogy Sátán, csókkal árulod az ember fiát? Mert Sátán azt mondja, hogy ha kövess engem, nézd meg Istent, mindentől tilt téged. Ezt ne csináld, azt ne csináld. Így viselkedj, úgy viselkedj. Itt van ez a könyv, olvasd. Muszáj Isten tiszteletre járnod. De én nem mondok neked ilyet. Én csupa kellemes dolgot ajánlok. Itt van, ott van az a férfi, ott van az a nő. Sátán, csókkal árulod az ember fiát? Tudod, ott van az a szép autó, legyen a tied, és közben csókolgod. Szeretlek. Ott van az a nagyház, az is a tiéd lehet. Ott van az a karrier, az is a tiéd lehet. A pénz, a bankszámla, minden a tiéd lehet. Nálam minden lehetséges. Kövess engem. Tudod? De nézd meg Istent, zsugori, ilyen pici világa van. Be akar zárni téged. El akar. Isten világa az mindaz, amit nem szabad. Ami nem jó. Nálam minden lehetséges. Ja, sátán csókkal árul el minket. És ugye a világ most egy ilyen hitelválságban van, és csak ez jutott eszembe, ez a gondolatom, hogy sátán odaad neked olyan dolgokat, amire igazán nincs szükséged, és hitelt kell rá felvenned. És a fedezet, azt tudjátok mi? A lelkünk. A fedezet a lelkünk. Felveszünk egy akkora hitelt, amit nem tudunk visszafizetni, amikor elveszünk valamit, ami nem a miénk, ami igazándiból nem hasznos nekünk, akkor felvettünk egy újabb és újabb hitelt. És a végén benyújtja a számlát. És mi a fedezet? A lelked. És elkéri. És onnan nincs visszaút. És ez nagyon drága ár. Úgy értem, hogy ugye hazudik Istenről. És ezért nagy a felelősségünk. Ezért mondtam azt, hogy adjuk drágán az életünket, hogy megmutathatjuk az embereknek azt, hogy kicsoda az ördög, és kicsoda Isten. És lehet, hogy az nem éppen simogató üzenet, hogy nekünk is komoly felelősségünk van, de Sanyi is szokta ezt mondani, és valamiért Isten hónapok óta mondja nekem a felelősség kérdését, hogy Kolossé 4-ben, amit olvastunk, így az utolsó felében két héttel ezelőtti üzenetnek, hogy Kolossé 4:4-6, hogy tudjátok, hogy mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek, hogy legyünk felkészült keresztények, hogy azért van ez a hitvédelmi program, a keresztény apologetika, hogy be tudjuk mutatni logikusan a hitünket, hogy mi miért történik ebben a világban, meg tudjuk mutatni így a valóságot. És milyen jó lenne, hogyha majd valamikor, amikor távozunk ebből az életből, és az ördög ilyen teljesen kikészülve, megrodjan, vagy izzatan ül le, és azt mondja, végre hazament. Tudod, amikor meghalunk. Végre hazament. Ennek a kereszténynek az élete nagyon sokba került nekem. Nagyon sokba került nekem. Tudod, és ül, és azt mondja, hogy úgyhogy Sanyi visszajött, add drágán az életed. Ne adjuk magunkat olcsón. Isten áldjon bennünket. Sanyi, vagy Gyuri Leci.
Sziasztok! Milyen ámulatos volt, amit Ernő mondott. Ilyen tegén Isten hihetetlen tekintélyével szólt, minden szólt. Tehát, hogy előtte, ahogy mondta, egy félelemmel és rettegéssel állt ide, hogy mindannyian, de aztán így tényleg itt áll mögöttünk Isten, és ő szól. Én csak tátogok igazából. Remélem. Nem engem hallatok, hanem ahogy Isten szól, mert ez történik itt hétről hétre valójában, hogy így Isten ámulatosan használja Sanyit is, az Antit is, és aztán hogy minden jótokat sorba itt, de már az életetekben. És igazából ahhoz van egy nagyon röpke gondolatom, hogy befejezte Ernő. Megérintett egy gondolat a Bibliából, egy ószövetségi kép. És a római levélben, a 14. fejezetben mondja azt, hogy a régi dolgok azért irattak meg, hogy a mi tanúságunkra legyenek. Róma 15-ben van ez. És egy ószövetségi kép jutott eszembe, amit Isten használ. És talán a legismertebb történet egyébként, tehát szerintem sokan hallottátok már, ugye ez Dávid és Góliátnak a története. És ebben rengeteg üzenet van. És ezt a képet, ez egy valós történelmi esemény volt, és ezt Isten azért rendezte úgy, Isten azért hozta ezt össze, hogy ebből mi majd rengeteg mindent tanuljunk, és alkalmazzunk az életünkre most. És ugye a bölcsesség, ahogy példabeszédekben is mondja, és ahogy ezt tanítja a Biblia más helyeken, Jakabban, az az ismeretnek az alkalmazása. Tehát amit itt hallunk, amit a Biblia üzen nekünk, azt azért üzeni, hogy azt majd alkalmazásba tegyük. És ehhez én magam nem érzem okosnak eléggé magam, meg bölcsnek, de azért mondja Jakab 1:5-ben, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen. Ennyi. Megvan oldva. Kérjen. És kitől? Nyilván a mindenható Istentől, Jézus Krisztustól kérünk bölcsességet. Azért, hogy amit itt hallunk, azért, hogy amiket most Ernő mondott, és amiket itt hallunk, azt alkalmazásba tegyük a mindennapi életünkben, mert ez számít. Ez számít. És az alkalmazás az nem feltétlen nagy tettek, ezek lehet hozzáállásodban változás, lehet a gondolataidban, a szavaidban, de legbelül először a szívedben, a motivációid szintjén. Úgyhogy Isten ezért tanít minket azokra, amikre itt tanít. És Dávid és Góliát történetének van egy olyan aspektusa, hogy Góliát jelképezheti a mi nagy problémáinkat, a mi nagy próbáinkat. Te egy óriás. Az óriás 254 centi magas volt, átszámolva. A páncélja, az kiszámoltam tegnap, mert érdekelt, 54 kiló volt. És nem tudom a Hunyadinak mekkora volt, de lehet, hogy valami hasonló kaliberű. Tehát egy ilyen Hunyadi kaliberű fickó, vagy lehet, hogy még nála is nagyobb. Az Ernő elég képletesen leírta őt már. És a dárdájának a hegye az 6,5 kiló volt. Amit így csak úgy vitt magával. Az ilyen brutális nehéz. És egy ilyen hatalmas, erős ember, egy óriás, az, aki jön, mondjuk ellenem, és ez a problémámat jelképezi, amivel szembenézek, ami lehet anyagi krízis, ami lehet egészségállapotban bekövetkezett krízis, ami lehet a családi viszály, vagy egy kapcsolatban, egy barátságban, és ezek így jönnek ellenem, és a Bibliában ott van a kép, hogy mit kezdj ezzel. Mert ezek jönnek. Nem azt mondja, hogy ezek majd így szépen eltűnnek, hanem jönnek. És még pár év, talán évszázaddal előbb, amikor a zsidók bevonultak a Kánaán földjére, át a Jordánon, akkor megint csak nem egy ígéret földjére mentek be, de nem egy ilyen előkészített paradicsomba, ahol minden jó volt, ahol már szolgák várták őket, és mindent megcsináltak nekik, minden kívánságukra ugrottak, hanem ott kőkemény, óriások emberek voltak, kőkemény ellenállás. És ez egy ilyen előkép, ez egy ilyen előrevetítése annak, amit lehet alkalmazni minden hívő ember életére, hogy ez az életünk, hogy ilyen hatalmas ellenállásba megyünk, mint nyakig vagy a vízbe, és így próbálj így menni előre. Úszni könnyebb, de próbálj így menni előre, és sokszor hogy ilyen az élet, nem ilyen nagyon nagy ellenállás van. És amit ebbe a képbe látunk, hogy ott volt ez a kis, termetileg viszonylag kis ember, Dávid, és ő azt mondta, hogy ezt le fogom győzni, ezt az óriást. Nem probléma. Nekem, úgy értem, nem kételkedett abban, hogy meg tudja tenni, de nem azért, mert az saját erejében bízott, hanem azért azt mondja, mert a csata az Úré, mert Isten a kezembe adja ezt az óriást. És nekünk is ez lehet az elvárásunk, várakozásunk, reményünk, igazából bizodalmunk Istenben, hogy ő ezeket a problémákat lefejezi. Lehet, hogy azt jelenti, hogy eltűnnek, lehet, hogy azt jelenti, hogy még egy ideig ott vannak, de amíg ott vannak, addig azt próbálják csinálni, amit ez a Góliát tett szintén ott van, 40 napig gúnyolta Isten népét, gúnyolta az embereket. 40 napig. Ez amikor ott van a nagy probléma, 40 napig, a 40 az a próbának a jelképe a Bibliában, és vagy a megpróbáltatásnak, és ott van, és nem megy el, és ott van, és most mi van? Isten miért nem viszi már el innen? Miért várt 40 napig? Mert Dávidot aztán az édesapja küldte a csatamezőre, hogy vigyen ételt a testvéreinek, akik katonák voltak. Miért várt 40 napig Isten, hogy Dávidot oda küldte? Miért nem az első nap küldte oda? Isten tudja, Istennek sokszor célja van a nehézségekkel. Isten azt akarja, hogy tudod, amiről sokszor beszél, hogy mi jellemes, érett, meggyőződésekkel élő emberek legyünk. Hogy őt tükrözzük vissza a világba. Hogy beszélt és Ernő a pásztor Schellerről, hogy ő Krisztus természetét tükrözi vissza. Ő mindannyiótokat ismer név szerint, mert Jézus Krisztus. És pásztor Scheller egy vezető és egy ámulatos visszatükröződése annak, amilyen Jézus. Ő se tökéletes, hogy senki, semmelyik ember, de ő egy módon visszatükrözi Krisztus, és ez ilyen gyönyörű. És minket is erre hív Isten, hogy őt tükrözzük vissza ebbe a világba. És a problémák azok nagyszerű eszközök erre, hogy formáljanak minket. És aztán lehet, hogy eljön egy pont, amikor azt mondja, hogy oké, itt a megoldás, lőd fejbe az óriást. Megadja azt a választ, megadja azt az igazságot a Bibliából, azt a Biblia verset, azt a gondolatot, amit te elhiszel, és aztán odavágsz a légkörnek, a démonoknak, ami ennek a szellemi világnak, és itt ilyen szinten zajlik a csata. Isten szavával zajlik a csata. És ugye emlékeztek Máté 4-ben, ahogy Jézus legyőzte, ott legalábbis megfutamította az ördögöt, az mi volt? Ahogy a Bibliát mondta neki. És ez fontos, hogy te is vágd oda a kivetítések, a nyomás, az ellenséges ilyen gondolatok felé Isten igazságát. Hogy ha károsztatod magad, ha egy károsztatásban élsz, akkor mondd azt, amit 1 János 4-ben mond, hogy nincs, hogy ha károsztat a szívünk, van, aki nagyobb a szívünknél, ez Jézus Krisztus, Róma 8-1, nincsen imád semmi károsztatás azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. És Róma 8-28, minden a jókra van azoknak, akik Istent szeretik. Tudod, ezek így lehetnek csak szavak, lehetnek csak ilyen idézetek a falamon, vagy a nem tudom, a kihúzott sorok a Bibliában, de legyenek ezek igazságok a szívembe, amiket így, mint egy paritjával, így odavágok a hazugságnak, odavágok a kivetítésnek, és azok így hatástalanná válnak rám nézve emiatt. Tényleg. Úgyhogy ez egy ilyen ámulatos kép. Rengeteg minden van ebbe. És legyünk olyan emberek, akiktől az ördög reszket és fél. És ezek nem mi magunkban vagyunk, hanem hogyha beállunk Isten mellé, és hogy Kolossi 3 mondja, mi Istenben vagyunk elrejtve, és az ördög nem érinthet, a gonosz nem érinthet, szintén 1 János, vagy 1 János 5-ben van ez. És éld ezt. És amikor jönnek tényleg ilyen olyan helyzetek, amit tényleg megpróbálnak, akkor állj rá ezekre, vagy ülj rá ezekre. Tényleg legyen bizodalmad azokban az ígéretekben, azokban az igazságokban, amik le vannak írva, mert ez a te javadra lett leírva, a mi javunkra lett leírva. És éljük ezt tényleg. Amen.
Jó, akkor van néhány van néhány átadandó üzenetem. Az egyik Szabó Antitól direkt írt nekem egy SMS-t, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöl mindannyiotokat, és jelenleg vidéken él, átmenetileg megszökött a családjával, és hát sajnálja, hogy nem tud itt lenni hétről hétre, de szívben és lélekben velünk van, és nagyon-nagyon üdvözöl titeket. Ez egyik bejelenteni valom. A másik az, hogy talán hetek óta beszélünk, majdhogy nem hónapok óta arról, hogy lesz egy új szolgálatunk, illetve hogy valamilyen szinten kibővülünk, és azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy Vissza a valósághoz program címen egy újfajta szolgálat indul, aminek A lényege a hitvédelem, a lényege az értelmes, gondolkodó ember számára elfogadható, józan, valóságos módon bemutatni a válaszokat az életre. Talán ez a lényeg. Nem jó ötletekkel, nem érdekes filozófiákkal, nem is tudom, légből kapott édes csókokkal, hanem a valósághoz, a tényekhez ragaszkodva ténylegesen választ adni az élet legfontosabb kérdéseire. És mindezt igazolva, mindezt megalapozva, és mindezt nagyon-nagyon gyakorlatiasan. Vissza a valósághoz program, amely alapvetően egy, reméljük, hogy egy mozgalommá növi ki magát. Valami olyasmivé, ami egyik emberről terjed a másikra. Ami egy olyan dologgá nőhet, ami egy pohár víz egy szomjazó embernek. Oké? Ami egy oázis a sivatag közepén. Ami valami olyan, amit egyik ember elmond a másiknak, mert azt mondja, hogy nekem segített, neked is segíthet. Mert itt találtam egy értéket, amit vétek megőrizni, ugye te vétek titokban tartani, közzé kell tennem. És az első ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, ez egy ilyen premier, vagy valami ilyesmi, a beta teszt, jó, kísérleti nyulakat keresünk. Nem, tehát az első, tudom, elrontottam, akkor kezdjük előről, jó, akkor ezt újra mondom, hogy itt vágd el a felvételt, nem lehet, oké. Okay. Rafival kell, hogy beszéljetek, mert nem elég rugalmas. Tehát így minden, ez olyan, mintha élő felvétel lenne. Tehát itt semmi nincs manipulálva. Oké. Okay. Ez élő felvétel. Úgy értem, hogy nem is... Ezt miért nem mondtátok eddig? Sokkal megfontoltabb lettem volna. Jó, tehát a premierje 6-án lesz. Rendben, ezt közben eldöntöttem. 6-án. Ez óriási csapatmunka zajlik egyébként. Nem, csak hát itt tűnődtünk rajta, hogy legyen. De 6-a lesz, szombat, délelőtt 10-től meghatározatlan ideig. De várhatóan olyan 2-ig mondjuk, jó? Tehát 2-ig. Tehát mondjuk azt, hogy egy ebédre még megszökhetsz, vagy valami ilyesmi. Az elképzelés az, hogy több előadás lesz. Pásztor Bendegúz készül egy üzenettel, az valószínűleg ilyen agyrepesztő lesz. Tehát, hogy ez jó értelemben. Tehát, hogy Pásztor Bendegúz az egyik legintelligensebb, és közben az egyik legmókásabb ember, akit így ismerek. Talán Pásztor Gál Tiborc képes még versenyre kelni vele. De képzeljetek el egy tudóst. Ő igazából egy ilyen tudós, egy ilyen, nem is tudom. Tehát, aki a Bibliát a tudomány tükrében nézi, és a tudományt a Biblia tükrében, egyikben se alkuszik meg, utálok vele beszélgetni, mert mindig nagyon sarkos, tehát, hogy tényleg a bizonyíték aznál a bizonyíték, mindegy, hogy most ez őt vádolja, vagy valaki mást, azt mondja, ha amíg az nem áll a józan tudományosság szintjén, a helyén, addig az neki nem, még akkor is, ha a kereszténységet támasztja alá. Nem jó, ez csúsztatás. Tehát egy nagyon-nagyon éles gondolkodású, nagyszerű barát. Ő fog beszélni, valószínűleg én is fogok, és hát még keresünk áldozatokat. Itt az első sorokban vannak olyan emberek, akiket el lehet ilyen célokra kapni. Még a program kicsit így alakulóban van, esetleg témajavaslatokat is küldhettek be e-mailen, de biztos, hogy fogunk beszélni apologetikáról, bizonyosan lesz egy tudományos téma, és szerintem lesz egy kapcsolati téma is. Tehát egy előadás lesz, ami az egy férfi, egy nő, egy életre gondolatkört folytatja, követi. Nagyon-nagyon izgalmas lesz. Tehát megújuló kapcsolatok és teljesen lerombolt álmok, de újjáépült új álmok lehetnek azok, amikkel erről a szombatról távozunk. És azt gondolom, hogy egy maradandó nyomot fog hagyni mindannyiunkon. Mi a kérés? Hogy gyertek el, készüljetek rá, ez szerintem egy nagyszerű együtt töltött idő lesz. A másik, hogy hozzatok magatokkal barátokat. Ezt az alkalmat szeretnénk mindenképpen olyan hangnemben folytatni, hogy egy nem hívő, akár ellenséges, gondolkodású ember is jól érezze magát. A valóságról szeretnénk beszélni. És ahhoz visszavezetni, és abban választ adni. És a valóság egy nem hívő ember számára is csak az, ami filozófia független, ez a szép benne. Attól függetlenül az, ami, hogy mi mit gondolunk róla. És ebben kell érvényesülnünk. És aki érvényesülni akar, aki csak egyszerűen élni szeretne egy jobb életet, annak ezek az információk mindenképpen édesek és drágák lesznek. Úgyhogy kérlek, hogy hívjatok barátokat. Tehát hívjatok bárkit, egy embert, kettőt. Ha nagyon sok ismerőst szeretnél hívni, rendben van, de ha csak egy barátodat elhozott kézenfogva, az tökéletes. Jó, egy barátodat hozd el kézenfogva, és az összes többiek meg jönnek, ahogy tudnak. Egyébként ez tényleg fontos, tehát ez megtiszteli őt is. Értemész kocsival, találkozol vele valahol, együtt jöttök ide. Egy barátodat hozd el. És mit szeretnénk még? Tegyük föl ezeket a weboldalra. Attila, meg tudjuk-e ezt tenni? Rafi, Gyuri, lehetne ez a címe? Mi legyen a címe az alkalomnak? Ja, a helyszín, ja persze, oké. Tehát tegyük föl a weboldalra, tehát ne csak az üzenetben, hanem unblock, mint egy reklám legyen ott az elején. És a cím pedig a Golgota utca 3, ez a 8. kerület, jól tudom, itt vagyunk. És a volt Vörös Marti művelődési ház, ez most Golgota közösségi ház néven fut. A Gazmávak kolónia kellős közepén van. A volt Fekete Lyuk épülete, ez tökéletes reklám. Tessék? Igen, ez itt a reklámhely. És az étteremben vagyunk egyelőre, aztán meglátjuk, hogy ha nem lesz elég a hely, akkor átmenjünk egy nagyobb helységbe. Ahogy érkeznek az emberek, úgy vonulunk egyik teremből a másikba. Jó, mindegy. De oké, csak kérlek, gyertek, szeretettel várunk titeket. És ez nem lesz egy ilyen hétről hétre ismétlődő, hanem egy hosszabb időszak periódusban ismétlődő, de valószínűleg sorozat. Úgyhogy készüljetek rá, hogy lehet, hogy hónapról hónapra, 6 hétről 6 hétre, 2 havonta, nem tudom, ez majd meglátjuk. De ismétlődni fog, úgyhogy... Tessék? Szombatonként gyanítom, ugye? Mert az a biztos időpont, ami jó lehet mindenkinek, tehát 10 órás kezdés. Vigyétek a hírt, még van 2 hét odáig. És most imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg az elkövetkező gondolatokat is. Drága nevedben. Amen. Ugye Ernő azt mondta, hogy adjuk drágán az életünket. Gyuri azt mondta, hogy a nehézségek természetes részét képezik a normális keresztény életnek, és Isten használja a nehézségeket. Góliátok jönnek, és fel kell ismernünk, hogy mi vagyunk Dávid. Góliátok jönnek, és mi vagyunk Dávid. És csókkal árulja el az ördög az embernek fiát. Csókkal árulja. Csókolgat minket a világ, és visz egy olyan irányba, ahol az a tekintély, az a méltóság, az az erő, ami a miénk lehetne, feledésbe merül, elhomályosul. A csillogás, a hamis ígéretek, a könnyebb élet kiüti Dávid kezéből a paritját. Oké? Okay? Nem az a baj, hogy csillog, úgy értem, annál csillogóbbat, mint amilyet Isten ad nekünk, senki se tud adni. Úgy értem, Isten nem egy pitiáner Isten. Isten világa nem egy kis világ. Isten nem akar kisemmizni minket. Ő az egyetlen, aki igazán adni akar. Ő az, aki gazdagságra hívott el minket. Ő az, aki azt mondja, hogy az örökösöm vagy. Úgy értem, te fogsz uralkodni velem a világ mindenség trónján, országokat, városokat bízok rád az 1000 éves királyságban, én emellek, én adok neked nevet. Ugye te senki vagy és semmi vagy, a világ leggazdagabb, legsikeresebb, legtekintélyesebb embere semmi, én adok valakinek nevet. És ha én adtam neki nevet, azt a nevet senki le nem törölheti, senki el nem veheti tőle. Én akarlak felemelni, rágalom, hogy én vagyok a pitiáner. Én vagyok az, aki ki akarlak emelni, de bele vagy rágódva egy olyan rendszerbe, amelyet elhittél, és amelyet téged kisemmizni akaró rendszer. Ezért vagyok éles, ezért hozok problémákat, ezért hozok feloldhatatlan konfliktusokat az életedbe, hogy ne tudj elmenni mellettük, hogy ne tudd csak úgy megtartani a világképedet, amely engem nélkülöz. Mondtuk ezt régen sokszor, hogy a jó a legnagyobb jó, legnagyobb ellensége. A jó a legjobb, legnagyobb ellensége. Az ördög csókolgat, te miért nem? Kérdezhetjük Istent. Azért, mert az én csókjaimat nem tudod elfogadni. Mert a jóhoz ragaszkodsz. Valamihez, ami kevesebb nálam, és az, amit én akarok adni, azt hitványnak tartod. Semminek tartod. Úgyhogy meg kell, hogy támadjam a jót, amiben élsz, és el kell, hogy vigyelek oda, hogy csalódj benne, mert az az első olyan pillanat, ahol kész vagy egy jobbat elfogadni. Dávidnak a király oda akarta adni a páncélját. Ez volt az akkori korban ismert legjobb hadi eszköz. Egy páncél. Jó, jó volt az a király páncélja, normális vagy? Visszautasítod a király páncélját? Dávid visszautasította. Miért? Mert nem volt kipróbálva. Mert nem Istentől jött. Mert nem a legjobb megoldás volt. Természeti szemmel az volt a legjobb. Isten azt mondta, hogy az csak jó, én a legjobbat akarom adni, és hidd el, én vagyok a legjobb megoldás. És csak azért visszhangzom mind a két üzenetet, mert borzasztóan szóltak hozzám. Úgyhogy csak tényleg köszönöm. És ebben, én ebben élek. Én ebben élek. Dávid ül a birkák mellett, kicsit depressziósan, és Góliátok serege üvölt a környéken. Este lehajtom a fejemet, és hallom, hogy üvölt valahol távol. Reggel fölébredek, és tisztán hangosan hallom, ahogy dumál a ház előtt. Indulok munkába, és alig bírok elmenni mellette. Munkába nem indulok, mert otthon dolgozom. Oké, tehát megyek el otthonról, és nem bírok elmenni a Góliátok mellett, mert ott van a szolgálatuk, úgy értem. És az ember azt mondja, hogy mikor lesz már vége ennek? Tehát hogyan szabadulok meg ezektől? Tehát hogy lesz ennek vége? És csak is egy természetfeletti módon. Csak is egy természetfeletti módon. Ide felé jövet, azt mondtam Istennek, hogy figyelj, Uram, adj nekem egy olyan hitet az élet többi területére, mint amilyen hitem van a szolgálattal kapcsolatban. Nemrég beszéltem erről, hogy hiszem, hogy Istennek van egy ajándéka minden ember számára. Legalább egy szellemi ajándékod van. Valami olyasmi, amely egy természetfeletti képesség, amit Isten ad neked, a Szent Szellemnek a munkája ez, és te használhatod szabadon, úgy értem, használnod kell, tilos azt az ajándékot nem használni, használni kell, és amikor használod, borzasztóan fogod élvezni. Olyannak fogod érezni, mint amikor, mit tudom, egy Superman felismeri az erőit, tudod? Tehát ez nem egy teher neki, hanem azt mondja, juhé, mint amikor mit tudom én, egy jótevő átutal a számládra, nem tudom, valamilyen 8 számjegyű összeget. És Hát használni fogod, igaz? Tehát nyilván megijedsz először, beszélsz a bankkal, hogy ez ami tévedés, aztán elmész a bíróságra, mondod, hogy ide került egy pár 8 számjegyűt, mondtam, az milliárd, ugye? Az még csak millió. 100 millió. Na, az már jó, tehát ilyen legalább 100 millió. Oké. Tehát mondod, hogy ez ami tévedés, neked nincs ilyen pénzed, és mondják, nem, nincs semmi tévedés, ez hivatalos. Tehát, és egy fél év után kezded elhinni, hogy ez tényleg a tiéd, és ott el kell kezdened költeni, ez erről szól, évele, azért kaptad, hogy évele, és ráadásul annak a pénznek szerepe van a környezeted életében. Tehát ha visszatartod, őket rabolod meg. Oké? Ugyanígy szellemi ajándékot kaptál. Tehát van valamilyen képességed, még ha nem is fedezted fel, van, amivel ha élsz, úgy fogod érezni magad, mint nem is tudom, mint hal a vízben, mint aki most él először. Hihetem, egy isteni élet, egy isteni képesség áramlik át rajtad, és jó, ahogy történik, és a körülötted lévő embereket pedig csodálatosan megáldja. Ajándék. Ez szellemi ajándék, ami egy képesség arra, hogy a gyülekezetet, a meglévőt, vagy majd az eljövendőt szolgáld, és miközben ez történik, te vagy a legboldogabb, és mindez Istentől jön. Na de várjál, hát ez valami olyasmi, ami túlmutat rajtad. Sanyi, neked, te hogy tudsz így tanítani? Hát előveszem a könyvelésemet, a nyilvántartásomat. Nincs olyan feljegyzés, amely igazolná, hogy tudok így tanítani. Nincsen. Oké, nincsen. De hát akkor hogy mersz? Tehát az ember normálisan, amikor tart egy előadást egy kamera előtt, és mit tudom én, 40-50 ember előtt, akkor gyomorgörcse van. Készül rá egy hetet. Tükör előtt elmondja 4-szer, 5-ször. Beszéltetek már nyilvánosság előtt? Tehát van, aki igen, van, aki nem. Amikor életedben először csináltad, az egy zavarba ejtő pillanat. Jó, és aztán, amíg érzed a súlyát, később se válik egyszerűbbé. Jó? De Isten adhat egy ajándékot, adhat egy képességet, amiben, ha elkezdesz hinni, azaz elkezded megérteni, hogy az a tiéd, és bár nem belőled jön, nem a te erőd hozta létre, hanem az tényleg egy extra, akkor, ahogy elkezded ezt hinni, elkezdesz számítani rá és élni vele. És akkor az van, hogy fölállsz, beszélsz, és jó lesz. Jó, valakinek az evangelizálásra van egy ilyen képessége. Kimegy az utcára, jön egy ember, megpróbál elfutni, de nem tud, mert két társa is ott áll mögött, és pont nekik ütközik, és akkor hello, hello, itt egy traktátus. Ember megnézi, mondja, és ez mi ez, valami gyülekezet? Igen, és elkezd vele beszélgetni, és azt veszi észre, hogy itt történt valami, ami nem ő. És legközelebb is visszamegy, akkor el tudott futni. Legközelebb is visszamegy, akkor megint ott állt a két barátja, nem tudott elfutni, és elkezdi csinálni, és egy fél év után rájön, hogy atya világ, hát én itt érzem magam a legjobban, nekem itt van egy ajándékom, és onnantól elkezd élni vele, és már nem fél elmenni evangelizálni, már nem fut el, hanem keresi, és egy természet feletti jelenség mutatkozik meg. Ezt értitek? Egy ajándék. De mi az, ami kell hozzá, hogy működjön? Mondjátok kórusban. Hit! Hit, ha nem hiszel benne, hogy ez neked megvan, akkor nem élsz vele. Ugyanez a helyzet Isten összes többi ígéretével. Azt mondja, bajban vagy, veled leszek. Há, nem hiszem. És ilyen módon nem is élek vele. Nem bízom abban, hogy velem leszel. Nem számítok rá, hogy mehetek Góliát ellen. Nem számítok rá, hogy ha nem fogadom el az ördög csókjait, akkor még lehet életem. Nem számítok rá, hogy ez létezik. Nincs hitem. És én magam fosztom meg magam attól, amit már megkaptam. Nem tudom, hogy ezt értitek-e. Én ezt megteszem. Hát én sem hiszitek, én ezt megteszem. Lehet, hogy nem a szolgálat területén, de megteszem az életem többi területén simán. Simán. Milyenne lehetne egy olyan hitünk például a szükségeinkkel kapcsolatban, ahol azt mondjuk, hogy akár van pénzem, akár nincs, Istenem van, aki ígérte, hogy gondoskodik. Miért nem mondhatnám azt, hogy a pénz nem számít? És mondhatnám azt, hogy Uram, nem látod, hogy ki kell fizetni a gázszámlát? Nem tudom kifizetni a gázszámlát, mert nincs pénzem. Azért nincs pénzem, mert nem adtál munkát. Adj munkát. Mi lenne, ha csak egyszerűen azt mondanánk, hogy Uram, van itt egy gázszámla, ki kéne fizetni? Mi a különbség? A különbség az az, hogy az egyik megoldásban, az elsőben az én teljesítményemhez akartam kötni, én akartam megoldani, és azt mondtam, hogy Uram, segíts nekem megoldani. És az élet túl nehéz, mert nem tudom megoldani. Miért ilyen nehéz az élet? És Isten azt mondja, hogy nem te vagy a megoldás, én vagyok az. És most valami olyasmiről beszélek, ami nincs meg nekem. Oké? Okay? Idefelé jövet imádkoztam. De ezt kértem Istentől. Miért ne adhatnál nekem egy olyan hitet, ahol a pénz nem számít? És pont a másik oldalról gondoltam át, hogy végig gondoltam, hogy mennyi kifizetni valóm van vállalkozóként és magánemberként. És hát egy olyan szám jött ki, amit egy normális fizetésből életed végéig nem tudsz kifizetni. Viszont arra gondoltam, ha egyszer csak kapnék nagyon sok pénzt, akkor vajon kifizetném-e az adósságaimat? Ami azt jelenti, hogy a nagyon sok pénz egyik pillanatról a másikra eltűnne. És erre gondoltam, hogy ha a pénz nem számít, akkor igen. Ha megvan ez a megértés, hogy Isten mindig ad annyit, amennyi kell, akkor az, ami jött, az arra van, amire kell, és én szabadon élek. A gond ezzel az van, hogy igazából végül nem Istenben bízom, hanem magamban, a saját teljesítményemben, illetve abban a konkrét összegben, amit úgy érzem, hogy fogok a kezemmel, és az már biztonságot jelent. Az az összeg még nem jelent biztonságot, ami ott van, de Isten még nem adta a kezembe. Miért? Mert nem bízom Istenben, és mert nem ebben a rendszerben gondolkozom. Beteg dolog ez? Utálom, hogy bólogattok. Oké. Miért? Tehát, Uram, adj egy olyan hitet, ahol te vagy az én forrásom. És mindig van, és ha megkérdezel, Sanyi, mennyit nyomorogtál eddig életedben? Mentálisan 30 évet. Ténylegesen egy percet sem. Ez is beteg, nem? Tehát, hogy ez arról szól, hogy ugye, mert ha egy ideig való dologban bízol, egy nem abszolút dologban bízol, X összeg a bankszámlámon, az én munkavégző képességem, az sose nyugtat meg. Ugye, te van ez a mondás, hogy mindenki a maga szintjén nyomorog. Ezt mostanában hallottam, hogy pénzes emberekkel tárgyaltam. Ezek milliárdosok, és az ő szájukból hallottam. Mindenki a maga szintjén nyomorog. Miért? Hát azért, mert mindegy, hogy mennyi pénzed van, tudod, hogy el tudod veszíteni. Hát ezek az emberek nem hülyék. Hát tudják, hogy milyen kockázatban van a pénzük, hány rossz döntés kell hozzá, egy-két év alatt minden elmehet, sőt, nekik, ha elmegy, akkor olyan mínuszba megy el, amiben te öngyilkos lennél. Ugye, tehát egy rossz számítás, és 200 millióval el van adósodva. Mit csinálnál lenne 200 millió adósságod? De úgy, hogy jönnek érte. Tehát van, aki fegyverrel, van, aki apechjal, van, aki bírósági végzéssel. Na? Hát igen, tehát, hogy ezt nem is ismerjük, ezt a kategóriát. Mindenki a maga szintjén nyomorog, mert valami olyasmiben bízik, ami nem képes rá, hogy nyugalmat adjon. Egy másik minőségi kategória kell. Isten ígérete, Isten munkája, Isten képessége. És utána legyen sok, vagy legyen kevés, igazából olyan nagyon sok különbséget nem jelent. Nincs ez meg nekem. Arról beszélek, amire én is vágyom. De lehetne egy ilyen imánk? Uram, add meg nekünk ezt a hitet. Add meg nekünk ezt a szabadságot. Mert mi a különbség? Most csak mondok egy példát. Ott van egy nagyon gazdag ember, oké? Van 1 milliárd forintja a költőszámláján. Jó, a többi az bizniszpénz, azt eszköznek tekinti, de a zseppénz számláján van 1 milliárd forint. Azaz a költőpénz. Tehát az csak azért van ott, hogy menjen. És szeretne venni egy gyönyörű autót, egy vadonatúj autót. Egy olyan autót, amire várni kell egy évet, mire leszállítják az újat. Hallottatok már ilyen, hogy vannak autók, amiket nem tudsz bemenni, megvenni a boltba? Nem tudsz bemenni. Mindegy, mennyi pénzt adsz értem, leadod a rendelést, és egy év múlva kapod meg. Ez elfogadhatatlan. Hát nem vicceljetek. Ha ott van az a rengeteg pénzem, és nem mehetek be a boltba, hogy megkapjam azonnal, amit akarok. Ugye te függök valaki mástól abban, amit én akarok? Ez megengedhetetlen. Miért? Hát miért? Na most neked nincs egy ganyit se, oké? De ugyanúgy elkéred, mondjuk, most ezt a hülye példát mondom, ugyanazt az autót Istentől. És ő azt mondja, jó, egy év múlva meg lesz. Mi a különbség? Nem? Most csak, mert ugye ez van, hogy néha azt gondoljuk, hogy ha valami rögtön ott van, tehát mondjuk a pénz ott van a kezemben, akkor várnom se kell. Oké, tehát két probléma van. Vagy, tehát az egyik az, hogy várnom kell, De várnom amúgy is kellhet. Meg a várakozással mi a baj? Tehát valami, ami jó, rossz időben, az rossz dologgá válik. Idejében legyen meg. És mondhatom azt, figyelj, van egy számlám, uram, idejében, ugye idejében kifizeted. És hát Első Zsoltár is ezt mondja, hogy ha az ő törvényén elmélkedem éjjel és nappal, ha ő benne bízom, ha ő benne gyönyörködöm, akkor olyan leszek, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelyiknek a lombja soha el nem hervad, és mit csinál? Megtermi a gyümölcsét, mikor? Idejében. Hát ez az apróbetűs rész, ezt nem szúrtátok ki eddig. Mert az idejében az azt jelenti, hogy nem rögtön. Egyetem, Sanyi, te azért imádkoztál, hogy kapj egy új vállalkozást. És azt is mond, és én azt mondtam, idejében meg lesz. Hát az 2 éve volt. Egyetem, 2 éve. Na, és akkor mi van? Hány napot nyomorogtál abban a 2 évben, ebben a 2 évben? Hát mentálisan, nem tudom kiszámolni, 700-at, tudod? Mert annyi nap volt. De ténylegesen egyet sem. Idejében jön. Tehát az egyik baj az időtényező, hogy mi mindent azonnal akarunk, és mi akarjuk eldönteni, hogy mikor lesz. Nem adjuk ki ezt az uralmat a kezünkből, és ezért szenvedünk. Mert Istentől kérünk valamit, és ha ő csak időben áthelyezi máshova, akkor mi ki vagyunk akadva. A másik pedig az, hogy egyáltalán bízunk-e benne, hogy Isten tényleg odaadja. Amikor már ott van, akkor azt mondod, köszönöm Uram, hogy megadtad, mert látom, hogy itt van. De hát miért kéne, hogy előre odaadja? Egy év múlva lesz esedékes a számla. Nem jó az, hogyha akkor bejön. És most csak játszom a gondolatokkal, azokkal a gondolatokkal, amelyek megfosztanak minket attól a nyugalomtól, attól a szabadságtól, ami meg lehetne nekünk, hogyha hitben járnánk, ha ígéretekben, ha Isten ígéreteiben bízva élnénk, és megtagadnánk, hogy látás által éljünk, hogy megtagadnánk, hogy a körülményeinkre nézve ítéljük meg Istent, az életünket és a helyzetünket. Nagyon nehéz megtenni, én tudom, mert főleg ebben a mai világban a körülmények egyre agresszívebben kapaszkodnak belénk. Rengeteg a Góliát. Igaz? Emlékeztek rá? Péter történetét mondta nekem pásztor Borci tegnap. Péter kilépett a hajóból, ezt mondta pásztor Borci szó szerint. Képzeljétek el, vihar volt, és Péter, amikor meglátta Jézust, amint jön a vizen, el tudjátok ezt képzelni? Vihar van. A vihar eleve bajt jelent, igaz? Vihar volt akkor? Vihar volt, igaz? Igen. És Jézus jön a vizen. És Péter azt mondja, hogy mert látom Jézust, látom Istent, amint természet feletti hatalmat gyakorol, a természeti megoldásban, ami a hajó, ugye? Tehát minden normális ember tudja, hogy egy viharban, a tengeren, a tavon, hajóban lehet túlélni. Tehát a természeti megoldást, a normális emberi megoldást feladva rálép a természet felettire, és ugyanazon a természet feletti gondoskodáson kezd el élni, amin Jézus élt, vizen járt. Oké? Jézus jött a vizen, és Péter is ment a vizen. És a dolog működött! Értem, ez a dolog működött, erről beszélek. Szeretnék vizen járni. Ti szeretnétek vizen járni? Sokan nem szeretnétek. Mondjátok, hogy igen, de hidd el, amikor ott lennénk a viharban, a csónakban, a víz csapna az arcodba, már megbillentél volna 2-szer, tudod, a halálfélemtől dobogna a szíved, na lépj ki! Azt mondanád, menj a fenébe. Ugye te miért vársz tőlem egy ilyen lépést? Ugye te ez nem a komfortzónám, ez nem az, amit megszoktam. Ugye te miért akarsz engem kivinni? Azért, mert a csónak jó, de a legjobb az, amikor megérted, hogy már nem függsz a csónakoktól. Nem függsz a saját erőttől, nem függsz a saját életed szintjétől, egy magasabb életet élhetsz. Nem akarok kilépni, mert kényelmetlen, mert félelmetes, mert oké, nem akarunk. De közben akarunk, mert ha működne, ha ez igaz lenne, akkor ez lenne az igazi szabadság, ez lenne az igazi függetlenség, ez lenne az, amivel erővel élhetnénk, bármi történik is. Nem csak kényelemben, ugye? Mert most az van, hogy én élek, bármit megteszek, amíg kényelem van. Amíg kényelem van, nem zárom én be magam csak a kényelemnek a kis börtönébe, mert amint kényelmetlen lesz, én életképtelenné válok. Amint bizonytalan lesz, én életképtelenné válok. Úgyhogy mekkora a te világod? A mekkora világ kényelmesen működhet. De hát Isten azt mondja, ennél nagyobb életet tervezek neked. El akarlak küldeni olyan helyre is, ami kényelmetlennek látszik, de az én erőm ott mégis elég, és ezért úgymond idézőjelben kényelmes lesz. De a te koncepciót kisebb ennél, úgyhogy nem vagy szabad. Szabadságot szeretnék. Lépj ki a hajóból. És Péter kilépett. El se hiszem. Hát én nem tettem volna. Ő kilépett, és vizen járt. És itt a tanulság. De a körülmények azok nagyon hangosak. A körülmények nagyon hangosak. Góliát ordibál. A hullámok az arcodba csapnak. Tényleg. És tényleg vizes. És tényleg hideg. És tényleg azt kiabálják a hajóból, hogy elveszünk, elveszünk, mind meghalunk. Péter, Péter, ne hajj meg. Péter a hullámokra figyelt, és elsüllyedt. Elszúrta. Szerintem többet tett, mint bármelyikünk. Hithős volt. Kilépett, és működött neki. De tényleg nem egyszerű, ezt akarom mondani, tényleg meg kell tartanunk a fókuszunkat Jézuson. Tényleg hit által működik. Bíznom kell benne. És ez volt az imám idefelé jövet, hogy Uram, építsd ki bennem azt a hitet, amivel vizen járhatok. És ez nem egy ilyen egyszeri kommandóakció. Péternek az volt, mert ő egy ilyen Durbele Balázs ember volt. De Dávidnak nem az volt. Bocsáss meg, hogy az üzenetedből így átveszek, de csak annyira jó volt, hogy Dávidot Isten fölkészítette. Dávidot Isten fölkészítette a vizenjárásra. Őrizte a juhokat. Jött az oroszlán és a medve. Jött az oroszlán és a medve. Szerintetek Dávid, úgy értem, 14 évesen, vagy nem tudom, 10 évesen őrizte először a bárányokat, mit tudom én hány évesen, tudod, Dávid ott áll, tudod, jön mondjuk a medve, az lazább. Jön a medve először, tudod, 10 éves kis Dávidka, fogja. Hát mit csinált a 10 éves kis Dávidka szerintetek? Oda ment és széttépte a medvét. Szerintem elfutott. Úgy értem, medve, bárányok, csá, csú! És aztán mesélt a papának, hogy jött a medve, és hány bárányt vesztettünk. Mert a Bibliában az van írva, hogy széttépte a medvét, széttépte az oroszlánt. De gondoljátok, hogy elsőre? Két hét van, megint jön a medve. Mit csinál Dávidka? Ha ugyanazt, ami a bevált módszert. Csú! És meséli a papának. És csendesen Isten a szívére beszél. Hogy hát, hogy figyelj, van neked ennél több is. Van neked ennél több is. És harmadszor jön a medve, és mit csinál Dávid? Hát, amit eddig csinált. Csak már bűntudata van. Mert emlékszik rá, hogy Isten mondta, hogy van neked ennél több is. Jó? Negyedszer jön a medve. Alig van már bárányod, ez egyre cikibb kezd lenni. De mit csinál Dávid, amikor jön a medve megint? Hogy? Hát, amit eddig csinált, el. Hát mi más csinálna? Ugyanúgy él, mint ti. De Isten megint a szívére beszél. És azt mondja legalább, menj vissza és nézd meg, mi történik. És akkor Dávid visszamászik, és a bokorból kukkol, tudod. És látja a medvét, hogy böm, böm jön. Figyelj! Tudod, vettem neked ezt az új játékot, tudod, az eBay-ről a paritját. Figyelj, arra a sziklára simán fölérsz, hogyha fölbőszítenéd a medvét. Próbáld már meglőni. Hát, ha el tudod kergetni. És tudod, Dávidka a bokorból megpörget. Medve fekszik. Mit csinál Dávidka? Haza. Papával jön vissza később, és nézzük meg a medvét. Oké, és ez történik. És aztán legközelebb jön a medve, Dávidka megint a bokorból megpörgeti, eltalálja, medve fekszik, és aztán már már elfut, de rá már el se bújik, hanem megpörgeti, és úgy fekszik a medve, aztán már el se fut, megpörgeti, úgy fekszik a medve, aztán már alig várja, hogy jöjjön a medve, mert megpörget, és a medve fekszik. Úgy értem, ki volt itt a hős? Ki volt itt a hős? A medve. Isten volt a hős. Isten volt az, aki felkészítette Dávidot egy olyan ajándéknak, egy olyan képességnek a hordozására, ami Dávidban nem volt ott, de amit Isten oda akart neki adni, és akarta, hogy járjon vele. Aztán miért jött az oroszlán? Hát mert a medvével már megszokott volt. Jó? Aztán jött az oroszlán, mit csinált Dávid? Csú, mert az egy új helyzet! Hát erről nem volt szó! Medvére működik, oroszlánra ki tudja! És akkor Isten megint mondja neki, hogy de figyelj legalább a bokorból, és akkor lám, az oroszlán is fekszik. Aztán a sztori később úgy van, hogy tőled széttéptem. Valószínűleg nem tépte szét. Azt hiszem nem. Legfeljebb... Utána. Tehát igaz? Tehát mint Góliáttal is. Tessék? Csomó kaját. Nyilván széttépte, de valószínűleg késsel is több óráig tartott a darabolás. Jó, de a lényeg az ez, hogy Isten fölkészíthet minket arra, hogy a saját természeti szintünkön, gondoskodásunkon túl éljünk. Én ezt imádkoztam. Uram, tanítsd ezt meg nekem az életem többi területén, ahol Góliátok üvöltenek. Tanítsd meg nekem, hogy hogyan élhetnék túl azon, ami én vagyok, túl az, ami nekem van, túl azon, amit meg tudok fogni. Mert ami én vagyok, ami nekem van, az nem elég. Nem elég. Egyszer nem elég. A jó nem elég jó ebben a világban. A jó csak elvakít. A jó egy olcsó csók, ami aztán a halálba vezet. Mert a halállal szembe egy nagyobb megoldás kell, egy teljes megoldás. Ne engedd, Uram, hogy elmenjek a legjobb, a legteljesebb megoldás mellett valami átlagos, valami egyszerűen jó miatt. És ezt teszi velünk Isten. Ezért van tele az életünk Góliátokkal. Ezért kényelmetlen a normális keresztény élet. És egy ponton elfáradunk. Egy ponton azt mondjuk, hogy Uram, elég a leckéből. Fáradt vagyok. Az edzés, ezt mondtuk Kaposváron. Hallgassátok meg a kaposvári eredményes élettalálkozó anyagát. Azt gondolom, hogy Isten adott nekünk valami egész különlegeset ott. De ezt mondtuk, hogy az edzés az egy fájdalmas dolog. Mégis önként elmegyünk. Igaz? Mégis csináljuk, mert tudjuk, hogy jó lesz a vége. És eldöntöttük, hogy örömmel megfizetjük az árát. Ezt el kell döntened az életeddel kapcsolatban is. Az élet egy edzés, és jó lesz a vége. Kérlek, fizesd az árát örömmel. Mennyivel jobb örömmel edzeni, mint keserűen? Mennyivel jobb eldönteni, hogy csak egyszerűen csinálom, és kibírom? Mint hogy minden egyes edzés előtt duzzogni, hisztizni, és aztán egy rossz mentális hozzáállással végigcsinálni az edzést, és a végén mondani csak azt, hogy végül is jó volt, jó volt, végül is jó volt. Döntsd el, hogy örömmel fogsz edzeni. És aztán a másik, hogy ne kárhoztasd magad, amikor tényleg elfáradtál. Mert mondjuk azt, hogy egy olimpiára való készülés, sose csináltam még ilyet, de el tudom képzelni, hogy fárasztó lehet. És utána, amikor túl vagy rajta, a teljesítmény megvolt, vagy valahol közvetlenül előtte, tehát ha nincs a célra fókuszálás, ha nincs az, hogy még ezt kibírom, már csak egy kicsi van hátra, bizony elfáradunk, még ha profik is vagyunk, profi sportolók. Ne kárhoztasd magad, ha fáradt vagy. Engedj magadnak. Értsd, hogy ez nem egy sprint, hanem egy maraton. És ne akarj egy tökéletes életet holnapra, hanem akarj egy élhető életet, amivel kibírod akár a hátralevő 70-80 évet is. Jó. 9:40 van, mit csináljunk? Higgyünk. Tomi azt mondja, hogy higgyünk, 9:40-kor. Menjünk tovább. Bírjátok még? Frissek vagytok? Igen? Mennyit? Egy 20 percet? Még kibírtok? Oké. Okay. Efézus beliekhez írt levél. Öt, 14. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Van egy bibliai elvárás, és ez a hitben járás elvárása. Hallottatok már erről? Hitben járni. De hívhatjuk ezt úgy is, hogy világosságban járni. Mert a hitben járás és a világosságban járás, az gyakorlatilag, ha nem is egy szinoníma, de nagyon szorosan összefügg. A hitben járás azt jelenti, hogy bízol valamiben, amit szemeddel nem látsz, lásd Dávid, de nagyon valóságosan ott van, és te bízol abban, és úgy élsz azzal az erőforrással, ígérettel, képességgel, minthogyha valós lenne, valós is, csak nem látod, igaz? Tehát nem a természeti módon a tiéd, hanem egy természet feletti módon, de úgy nagyon is valós. Ez a hitben járás. És a hitben járás mindig egy kockáztatást jelent. A természeti elme szempontjából egy kockáztatást. Rálépni a láthatatlan hídra. Az kockázat? Hát minden normális ember azt mondaná, hogy épp öngyilkos akarsz lenni, lelépsz a semmibe. De te azt mondod, hogy nem, tudom, hogy ott van egy híd. És addig, amíg a lépés meg nem történik, addig mindaz csak egy feltevés. Tehát bebizonyosodni, hogy a híd ott van, akkor bizonyosodik be, amikor rálépsz. Ezt érted? Jó, tudom, dobáltál rá már kavicsokat előtte, és azok is ott maradtak a levegőben, de hidd el, amikor az életedet kell rátenni, tehát egzisztenciális döntést kell hozni egy hitbeli dologban, azért ott van a szívdobogás, jó? Dom 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 dom. Kilépjek a hajóból, rálépjek a láthatatlan hídra, rábízzam a pénzügyeimet Istenre, rábízzam a gyerekeimet Istenre, rábízzam az üzletemet Istenre, rábízzam az egészségemet Istenre. Az orvost látom, Istent nem. Oké, jó. Könnyű valami olyasmiben hinni, ami nyilvánvaló lett már. Igaz? Könnyű valami olyasmiben hinni, ami már bebizonyosodott. Amit már begyakoroltál. Ugye Isten felkészített rá, felkészítette Dávidot, hogyan harcoljon az oroszlánnal, a medvével, és aztán Góliáttal. Most figyeljetek! A másik, a hitben járás melletti felszólítás az a világosságban járás. És ez ezt mondja, mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Úgyhogy mit vár Isten tőlünk? Azt, hogy hazárdírozó, vakmerő döntéseket hozzunk folyamatosan, azt mondva, hogy hiszek, hit. Szerintem ez a hiperszellemiség. Ez az Isten kísértés kategóriája. Hanem azt mondja, hogy járj utána. Lépd meg az apró pici lépéseket. Menj el odáig, amíg nyilvánvalóvá lesz, azaz világos, és abban járj, ami nyilvánvaló lett, ami világos. És ezután is hitben járás, mert ezután se látod, ezután sincs ott, de már ott van a meggyőződésed, meg kell tenni azt a szívdobogó lépést, valószínűleg először egy kicsit, aztán egy nagyobbat, aztán egy még nagyobbat, és az egyikben elért sikerélmény táplálja a következőt, és a végén olyan dolgot teszel teljes természetességgel, amire mindenki azt mondja, hogy ez lehetetlen. Pedig hitben jársz. És csak egyszerűen világosságban jártál. De dolgoztál rajta idézőjelben, hogy a világosság megszülessen. Dolgoztál azon, hogy a dolgok nyilvánvalóvá legyenek. Bibliaiskolába jártál, olvastad a Bibliát, rendszeresen elmélkedtél Isten előtt, mindig tettél hitbeli lépéseket. Ugye értem, mindig, minden nap kilógattad a lábadat a hajóból, és egy pillanatra ránehez kettél, és aztán, amikor nem bíztál, akkor csak vizes lett a lábad egy pillanatra, meg mintha érezted volna, hogy kemény, és aztán valamelyik reggel át is ugrottál, de még fogtad a szélét a csónaknak, és álltál egy pillanatra, aztán gyorsan visszamásztál, és van egy növekedés, valaki, a Péter típusúaknak meg nincsen, tudod, hanem csak van, hé, azt mondod, hogy mehetek, mondd, hogy menjek. Mert ő is tudta, hogy úgy van, hogy először Istennek kell akarnia a dolgot, és csak amit Isten akar, és amit kimondott, abban kell hinned ahhoz, hogy működjön. Attól, hogy te hiszel valamiben, amit Isten nem akar, és nem mondott, ugye, mert ő a kapcsolatot akarja. Ő azt mondja, hogy legyél velem rövid elszámoláson. Szeretnél abban bízni, hogy gondoskodom rólad anyagilag? Vagy találsz egy bibliai ígéretet erre, vagy megbeszéled velem. És amikor én mondom neked, hogy gondoskodni fogok, na akkor bízz benne. Ha megtaláltad a bibliai ígéretet, na akkor bízz benne, akkor higgy benne. Úgyhogy Péternek egyszerű volt, ő egy ilyen fickó volt, azt mondta, hogy Uram, mondd, hogy menjek hozzád, valami ilyesmit mondott, igaz? Vagy hívj engem, vagy valami ilyesmi, mindegy. Jézus mondta, gyere, már ugrott is ki. Nem volt ott felkészülés, vagy mit tudom én, begyakorlás. Isten mondta, megyek. Ha ilyen a testírusod, hajrá! Jó, ha a testírusod olyan, hogy inkább felkészülsz a paritjával, akkor hajrá! A lényeg, hogy járj világosságban, és járj benne. Járj hitben, és járj benne. Ez a legjobb megoldás. És minden, ami ennél kevesebb, az csak jó. Ez van ideírva. Mert minden, ami nyilvánvaló lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Van egy ébresztő. Szerintem innen jön az ébredés gondolata, ugye, amit keresztény körökben sokszor használunk, hogy ébredést szeretnénk. Az ébredés az mi? Ez egy ilyen, mi az? Aludtál? Igen, az ébredés az az, hogy ráeszmélek, ráébredek arra, amim van, mind arra, ami nyilvánvalóvá lett, vagy lehetne, mind arra, amiben járhatnék hitben, mind arra, amit Isten már nekünk adott, és csak ráállunk, és amikor ráállunk, akkor csodák történnek, akkor úgy értem, egy közösség felbojdul, akkor életek megváltoznak, akkor lehet, hogy a Góliátok nem mennek el, de legyőzhetővé válnak, lehet, hogy Jerikó nem tűnik el, de a falai, mint a lift, lemennek a földbe. Lehet, hogy az ígéret földjén továbbra is óriások laknak, de mi bevesszük az ígéret földjét, és a dolog működni kezd. Mert egy ébredés történt, mert az emberek elkezdtek világosságban járni, mert az emberek elkezdtek hitben élni. Kiléptek a saját kis komfortzónájukból, a természetiből, a természet feletti felé. Van, aki, mint Péter, hopp, már kint is vagyok a csónakból, van, aki meg 3 hetes, 3 éves szorgos gyakorlással, de a végén olyan megingathatatlan bizonyossággal, hogy legyen neked a te hited szerint, mit érdekel engem vagy bárkit, hogy te hogyan jársz Istennel. Járj vele, járj világosságban. És felragyog neked a Krisztus. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból. A halálból, az elválasztottságból, lépj vissza a kapcsolatba, fogd Isten kezét, nyilvánvalóak lesznek a dolgok, és abban, ami nyilvánvaló lett, abban jár Filippi 3:15-16, azt hiszem. Amire eljutottunk, azt szerint járunk. Jó ez? Isten többet követel annál, mint amit józan ésszel meg lehet adni? Hát a legkevesebbet követeli, a minimumot követeli. Jól látom? A legkevesebbet. Hitben járás. Világosságban járás. Jó, és egy utolsó gondolat, és ez a kaposvári üzenetet visszhangozza, ez egy kis reklám a kaposvári üzenethez, hogy van egy természetfeletti sötétség. Erről sokat beszéltünk az elmúlt hetekben. De csak értsétek, hogy milyen zseniális a hadviselése a világnak velünk szemben, Istennel szemben. A harc, amit meg kellene harcolni, az a hit nemes harca. Okay. Mi az, amivel neked tusakodnod kellene? Az, hogy ez a meggyőződésrendszer, amiről beszéltünk, a nyilvánvaló dolgok, amik természet feletti irányba visznek, hogy azokban te hitben járj, hogy megtedd ezeket a lépéseket. Ugyanaz a harcod, mint Dávidé. Bízom-e Istenben? Megpörgetem-e a paritját? És aztán a paritjában bízom-e és Istenben, amikor jön Góliát? Ez a harc. Ehelyett egy másik harcba visznek be minket. A jó tettek és az emberi teljesítmény harcában. És ez az őrület, hogy miközben a jó tettek, az erkölcsi jóság, a vallásos megjobbulás, illetve az emberi teljesítmény, a harcolnom kell azért, hogy a dolgok rendben legyenek, hogy gondoskodjam a családomról, hogy rendben legyen a feleségem, hogy a gyerekeim szótfogadóak legyenek, hogy tehát harcolok egy olyan harcban, amire soha nem hívott el Isten. Most ez a szép, hogyha ebbe a harcba belekeveredek, a másikból automatikusan diszkvalifikálom magam. Mert nem bízhatok egyszerre két dologban. Mert Mátéban van ez a példázat a hegyi beszédben, hogy nem lehet két uram. Vagy az egyiket szeretem, és a másikat gyűlölöm, vagy a másikat szeretem, és az egyiket gyűlölöm. Nem bízhatok egyszerre két dologban, ha azok ellent mondanak egymásnak. Vagy magamban bízom, vagy Istenben. Vagy akkor vagyok elfogadott, ha cselekszem, és jól teszek, vagy akkor vagyok elfogadott, hogyha hiszem az ígéretet, miszerint el vagyok fogadva. A kettő ellentmond egymásnak. És a sötétség, amiben minket taszítanak, az az, hogy rávesznek a teljesítmény programra, rávesznek a vallásos önmegjobbítás programjára. A világban harcolunk, és gondoskodunk magunkról, segítünk magunkon, hogy Isten is megsegítsen, micsoda hazugság. A vallásunkban pedig igyekszünk megjobbítani magunkat, hogy végre elfogadhatóak váljunk egy követelőző Isten előtt. És figyeljetek, nem is vagyunk a pályán. Ezt értitek? Leélhetsz 10 évet, 20 évet keresztényként, álkeresztényként majd, hogy nem, gyakorlatilag a pusztában körözve, az ígéret földjétől távol, halottan ebben a rendszerben. Ezt érted? Szerintem nem érted. Elmondom még egyszer. Azt hiszed, hogy mindent jól teszel. Tele vagy buzgalommal. Meg akarod jobbítani magad. Igazán erkölcsös ember szeretnél lenni. Tetszeni szeretnél Istennek. Közben félsz Istentől és bujkálsz előle. Vagy amikor valami jót teszel, akkor követeled tőle az áldást, mert az egész egy üzlet, egy program, ahol Isten egy közepesen kicsinyes, közepesen kispályás valaki, te meg végre egy jó keresztény vagy, és végre megadtad annak a kicsinyes Istennek, amit várt tőled, és vagy követeled a jussodat, vagy belátva, hogy még ezt se tudtad megadni neki, bujkálsz előle. Szerinted mennyire vagy közel Istenhez ebben a képben? Zéro. Nulla. Zéro. Értem, lehet, hogy örök életed van, mert megtértél, elfogadtad Jézust, mint a megváltódat, ezt tényleg hitben csináltad, de minden további lépésben visszatértél a régi rendszerbe. Kaut Gyuriék használnak egy ilyen munkaidő nyilvántartó rendszert. Amikor elkezdesz egy munkafeladatot, be kell lépned egy weboldalra, és meg kell nyomnod egy gombot, hogy elkezdted. Jó, és a végén összesíti a munkaórákat, és az alapján számoltok el. Oké, tehát lehetsz olyan keresztény, akinek ez a munkaidő összesítő gép 4,5 percet számolt össze az elmúlt 20 évben. Mert más gombot nyomogattál. Olyat, amit nem kellett volna. És ugyanígy a főleg férfi emberekre igaz ez, de asszony emberekre is, a családdal sokszor, hogy tudod, nekem gondoskodnom kell a családomról, a gyerekekről, és ugyanígy ilyen munkaprogramban vagyok, nem adom oda a gyerekeket Istennek. A férfi, a családomat nem adom oda. A gondoskodási kötelezettségemet, ami megvan, megparancsolta az Úr, oké? Aki nem gondoskodik a családjáról, rosszabb, mint egy hitetlen. De én csináltam, munkaprogramban, és a dolog nagyon fáradtságos. Akkor mit tegyek? Hagyd abba ezt a harcot. Térj át a másikra. Térját a másikra. És itt van az ellentmondás. Ezzel szoktak átverni. Jó, de ha nem csinálsz semmit, nem történik semmi. Ez igaz. De milyen alapon csinálod, amit csinálsz? Tehát Isten nem azt mondja, hogy hagyd abba a cselekvést, hanem azt mondja, hogy hagyd abba a tőlem független, önmagadra támaszkodó, önmagadban és csak a természeti szinten bizakodó cselekvést. És mondd azt, hogy Uram, ha én nem tennék semmit, te akkor is betartanád az ígéretedet. Benned bízom. Fizest ki azt a számlát. Neveld fel a gyerekeimet. És ehhez ragaszkodom minden. A hit harcát harcolom, és kiesek belőle, és megint elkezdem manipulálni a gyerekeket, rángatom őket, hogy viselkedjenek rendesen, és nem tudom, mit csináljanak. Ami megint a nevelés, ezt hagyjuk egy másik tészta. De a lényeg, hogy elfelejtem Istent, és azt gondolom, hogy megint nekem kell mindent csinálnom, és a teher megint rajtam van, és az én erőforrásaim, és hogyan tudnám elérni, és mit csináljak, és Isten, ja igen, valahol ott van, és valószínűleg bosszús velem, mert nem teljesítek elég jól a gyerekeimmel. Na, ezt a harcot harcolt, hogy ilyenkor, ez fájt. Miért kaptam ezt? Mert elfeledkeztél a hitről, amiben járnod kéne. Milyen hitről? Arról, hogy Isten veled van, hogy ő törődik veled, hogy ha odaadod neki a gyerekeidet, akkor ő jobban törődik velük, mint te. És ő ken föl téged arra, hogy azokat a tetteket hajtsd végre a gyerekeid felé, amelyek tényleg tőle vannak, és méltóak a végrehajtásra. Nem azt mondja, hogy hagyd abba a cselekvést, hanem bíz ő benne, és ezen a bizalmon cselekedj. Járj hitben, járj világosságban. És ha megtanított rá, hogy hogyan kell kilépni a hajóból, lépj ki. Ha hív, lépj ki. Ha 10-szer feküdt a medve, menj ki 11-szerre is, és ha az oroszlán is, akkor állj ki Góliáttal is. De ne a saját erőddel, ne a király páncéljával, hirtelen rendszert váltva, hanem abban, amiben ő növelt fel, a hitben, a világosságban. Ez a harc. És ez harc, mert újra visszatér az elmém. Nem nekem kell nagyon hinnem, csak nagyon nem szabad elfelejtenem, hogy hihetek. Emlékeztetnem kell magam, ez egy mentális harc, kire figyelek, ott vagyok a viharban, vízen járok, és hogy jön a hullám, és arcul vág, és olyan nagy a kísértés, hogy a hullámra nézzek, de a szememet rajta tartom Krisztuson, és emlékszem, Uram, tudom, ez egy nagyon hideg hullám volt, de tudom, hogy te igaz vagy, tudom, hogy ígértél, tudom, hogy hívtál, és 8 lépést már megtettem, és csak bízom benned, és a fókuszomat megtartom rajtad, és a következő hullám is nyakon vág, az se volt melegebb. És ez a hit harca. Nem az, hogy én valahogy keményen tartom a víz felszínt, hogy fennmaradjak rajta mentális koncentrációval, vagy mit tudom én mivel, hanem hogy bízom az Úr ígéreteiben, bízom az Úr ígéreteiben, és amikor kiesek ebből, akkor visszatérek, bízom az Úr ígéreteiben, és amikor kiesek ebből, visszatérek. Ez a hit nemes harca. És a csalás az, hogy ebből kivesznek egy cselekvés programba. Amit ha harcolsz, nincs időt se gondolkozni. Nincs időt se átgondolni, hogy kiben is bízom. Annyi melón van, annyi mindennel kell harcolni. Hagyjál már ezzel a vallásos elmélkedéssel. És nem is vagyok a pályán. És nem is vagyok a pályán. És a végén azt mondjuk, hogy bárcsak szabadulhatnék ebből az embertelen rabszolgasorsból. És Isten azt mondja, hát 40 éve beszélek neked arról, hogy szabadulnod kéne ebből. 40 évig kellett mászkálnod a pusztában körbe-körbe, hogy végre te is szabadulni akarj belőle. Most beviszlek az ígéret földjére. Mit szólsz hozzá? És az első, amin át kellett menniük, az a Jordán volt. Aki ez a választóvonal, a puszta és az ígéret földje között. És a papoknak kellett előre menniük, ugyanúgy, mint a Vöröstengernél. És a Jordán akkor állt meg, mint a Vöröstenger is akkor nyílt szét, ja nem, akkor kinyújtotta a botját, szétnyílt rögtön, de cselekedni kellett. Ki kellett nyújtani a botját Mózesnek, a Jordánba pedig bele kellett, hogy lépjenek a papok. Ugye, te vizes lett a bokád. Ez a hitbeli lépés. Na, milyen marhasság. Józsué, jó, gyere, Józsué, le fogunk égni. Bő lebőgés lesz. Ugye, te ne viccelj. Mondjam, itt van az egész nép, tudod, hogy ki vannak bukva, 40 éve megyünk itt a sivatagban körbe-körbe, mekkora lebőgés lesz, megyünk itt a Jordán felé, azt glug-glug-glug elsüllyedünk, és a, tudod, és a frigyládát viszi a víz elsőnek. Józsué, ne csináld! Menjetek! Menjetek! És mennek a papok, viszik a frigyládát. Jó, valószínűleg nem így történt, valószínűleg föl voltak készítve. De hitben kellett megtenniük, nem úgy volt, hogy nézd már, Józsué, szétnyílt a Jordán. Ha menjünk már át. Nem így volt. De mert azt gondolod, hogy így volt. De nem így volt. Úgy volt, hogy ott állnak a Duna előtt. Tudod, ott lemegyünk a Dunapartra. Mindannyian gyülekezetestül. És a Kau Gyurit fogjuk előre küldeni. Gyuri, ahogy a lábad a vizet éri, meg fog állni a Duna. Ja. Persze. De ez az életünk. Ezt érted? Ha Isten felkészített rá, ha a parittya lefektette a medvét, menj ki Góliát ellen, és az is egy vizes lépés lesz. Bokád vizes lesz, de át fog vinni az ígéret földjére. De te kell lesz hozzá, érted? Te kell lesz hozzá. Szabad akarattal bírsz, és a szabad akaratodat azzal állítod Isten mellé, hogy hiszel benne, hogy bízol benne abban, amit ő mondott. Ha ezt nem teszed meg, ha kételkedésben élsz örökké, ha nem az életed, ha nem az életed, akkor diszkvalifikálod magad abból az áldásból, ami már a tiéd. Örökre? Nem. Addig a pillanatig, amikor mégis csak azt mondod, na jó, megpróbálom. Igen, akkor igen. Nem, mégsem jó, akkor nem. De igen, akkor mégis. Jó, akkor menjünk. Tehát, hogy csak gyakorold, harcold a hit nemes harcát, ahol bízol az Úrban újra meg újra, hiszel hitetlenség ellenére. Jó ez? Ezt az életet készítette nekünk Isten. Ez az élet az, amely legyőzi a világot. Ez az élet az, ami elmegy bárhova. Ennek nincsenek korlátai. Ennek csak Isten szava a korlát. Mondtad, hogy menjek, Uram? Mondtam. Hát akkor megyek. Mondtad, hogy járjuk körbe Jerikót 7-szer. 7-szer kellett? A teljesség száma. Mondtad, hogy körbe járjuk. Mondtad, hogy fújjuk meg a kürtöket a végén. Mondtad, hogy miért mondtad, azt nem tudom, de mondtad. Megfújjuk. És Jerikó falai ledőlnek. Még egy érdekes dolog. Amikor bementek az ígéret földjére a zsidók, ők azt gondolták, hogy ők sáskák az ott élő óriások szemében. Oké, hányszor gondoltad te már azt, hogy az ellenség annyival nagyobb nálad, hogy te egy sáska vagy a szemében. Ugye, te egy ilyen... Hát még csak ez egy túl nagy tett volt. Csak egyszerűen átgyalogol rajtad, és észre se veszi, hogy volt egy apró roppanás, ami te voltál. És közben tudjátok, hogy volt? Úgy volt, hogy rettegtek a kánaáni népek, mert Isten félelmet ültetett a szívükbe. Hallottak róla, hogy milyen félelmetes dolgokat hajtott végre Izrael Istene az ő népével, és hogy most jönnek. Féltek. Úgy értem, a te ellenségeid rettegnek tőled. Ennél nagyobb a szégyened, amikor te elveszíted a hitedet. Ennél nagyobb a szégyen, amikor miközben ő retteg tőled, te futsz el. Ne fuss el. Járj hitben. Kérdezd meg az Urat, mondtad, hogy menjek? Nem hallom. Mondtad, hogy menjek? Most se hallom. Mondd úgy, hogy halljam. Mondtad, hogy menjek? És lassan elkezded hallani, hogy mondtam. Vagy most se vagyok benne biztos, de hitben elindulok. Jó, és csukd be az ajtót, ha nem működik. De járj benne. Ámen, az ellenségeid rettegnek tőled, a te Istenedtől, akinek a nevében jössz. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkhöz. Tedd ezeket nagyon-nagyon gyakorlatiassá, nagyon használhatóvá a hétköznapi életben, a helyzeteinkben, a pénzügyeinkben, az egészségünkben, a családi kapcsolatainkban, a harcban, amit harcolunk, a 20 órás, 18 órás munkanapokban, hogy elengedjük ezeket, hogy abba hagyjuk, hogy egy másik harcot kezdjünk harcolni, a hit harcát. És ha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még nem kötöttél békét Istennel, tedd meg most. Nagyon egyszerű. Az evangélium azt mondja, hogy el kell fogadnod egy örömhírt, egy jó hírt, hogy Krisztus meghalt helyetted, kifizette az adósságot helyetted, és neked ad minden ígéretet, amiben aztán járhatsz vizen. Csak el kell fogadnod, csak igent kell mondanod. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál értem. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet. Mondd ezt el neki. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál értem. Adj nekem örök életet. És bocsásd meg a bűneimet. És ha ezt megtetted, örök életed van, és Isten harcolja a harcaidat mostantól.
Ezt imádkoztuk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Sziasztok! Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Add oda valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!